Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük, hogy ma is eljöhetünk ide a templomba, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged. Megálljunk a rohanó életünkben, és a legfontosabbra figyeljünk, Tereád, aki teremtettél bennünket, aki gondját viseled a mindenségnek, aki megváltunk vagy üdvözítünk vagy a földi élet után a te országodba vársz minket, aki teljes vagy minden tökéletességgel, te magad vagy a szeretet, az igazság, a bölcsesség, a szentség, a jóság, minden tökéletesség foglalata. Te nem is vagy része ennek a világnak, felette állsz ennek a mindenségnek. Természet fölötti élő személy vagy. És köszönjük néked, hogy valóban életünk rendeltetésének tehetünk ilyenkor eleget ebben az órában, amikor megállunk, félreteszünk mindent, éretted, és elkezdünk téged dicsérni és magasztalni. Kérünk most arra, hogy legyél közöttünk, áld meg az Isten tiszteletünket, és szóljál te is hozzánk. Szóljál hozzánk a hirdetett ígében, szóljál hozzánk az úrvacsora sákramentumában. Ne engedj üres kézzel, üres szívvel hazatérni bennünket az otthonainkba. Kérünk, hogy te tégy bennünket szavaddal, boldog emberekké, békességes emberekké, bölcs emberekké. Kérünk, hogy adj halló szívet, értő szívet, hívő szívet mindnyájunknak. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy dicsőségedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján ma is hirdetni kívánom köztetek az ő szavát. Péter apostol első levele 3. részéből a 14. verstől a 16. versig. Tehát Péter apostol első levele 3. részében 14. verstől a 16. versig ezt olvassuk. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, mint tudjátok, minden évben megrendezzük a ifjúsági találkozónkat. Most is megrendezhettük, hála Istennek. Úgyhogy itt mindenhol olyan fiatalok is ülnek, akik mára itt tudtak még maradni, és itt vannak közöttünk, szeretettel köszöntjük őket. Ezen a hétvégén a keresztény reménység volt a fő témánk, erről szólt a bibliai tanítás, erről beszélgettünk 5 csoportban, erről hallgattunk személyes bizonyságtételt is, és az elhangzottakra tenné fel a koronát a felolvasott alapigénk, amit Péter apostol tollából olvastunk, aki a korabeli keresztényeknek írta, amit írt, de nem csak nekik írta, hanem nekünk is, akik ma élünk, és ezekben a mondatokban szó esik ugyancsak a keresztény reménységről, a reménységről. A reménység, hogy most itt egyszerűen fejezzem ki magamat, az nem más, mint a jövőbe tekintő hit. Az a szívbeli bizodalom van bennünk az Isten ígéretei iránt, hogy amiket a jövőre nézve mondott, azok meg fognak valósulni. És megtapasztaljuk ezeknek az igazságát. A keresztény reménység, ez egy lényeges, nagyon is lényeges dolog, és hát erről beszélgettünk, és mondom, itt is egy kicsit ehhez szeretnék kapcsolódni. Na nézzük akkor először is azt, hogy a felolvasott igénkben mit látunk. Először is arra szeretném irányítani a figyelmeteket, hogy az apostol kiknek is ír, kik a címzettjei a mondani valójának. Nyilvánvaló, hogy olyan emberek, akik az Úr Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, mint megváltó urukban hittek, a tanításait elfogadták, és igyekeztek akár hitbeli kérdésekbe, akár erkölcsi kérdésekbe, életük dolgaiba követni Jézus Krisztus akaratát, igazodni hozzá, feladva azt az életet, amit korábban éltek, amikor is önmagukhoz igazodtak, meg a világ körülöttük lévő emberek elvárásaihoz. Már ők nem magukhoz, nem is a környezetükhöz, hanem kifejezetten Jézus Krisztushoz, az ő megváltó urukhoz igyekeztek igazodni, és így élni. Azt olvassuk, hogy jót cselekedtek. Jót cselekedtek. Helyesen cselekedtek. Tehát nem csak a hitük volt helyes, hanem a cselekedeteik, a megnyilvánulásaik a hétköznapi élet forgatagában, akár a családi életben, akár a munkahelyi körülmények között, akár a piacon. Úgy igyekeztek, és jót cselekedtek. Jót cselekedtek. Egy fontos dolog egyébként, hogy a jó cselekedet, az a Szentírásban mindig az Isten szerint való, hitből fakadó és az ő dicsőségét szolgáló cselekedeteket jelenti. Jót cselekedtek. Ezek az emberek így éltek egy pogány kultúrában. Egy pogány kultúrában, egy dekadens kultúrában, a görög-római kultúrában, amelyben az ő életük, életvitelük abszolút idegenül hatott. Idegenül hatott. Az emberek néztek rájuk, mint valami csodabogarakra, de meg is ítélte őket, és idegesítette őket, hogy ezek az emberek nem úgy élnek, mint mi, nem úgy cselekszenek, mint mi. Hogy mennyire nem úgy cselekedtek, olvastam egy skót egyház történésznek, Larry Hurtadónak hívják a könyvét, amiben sorra vette, hogy nem a bibliai forrásokban, hanem a Biblián kívüli régi forrásokban mit mondanak a keresztényekről, és mármint azoknak az életéről. Nem a hitéről, az életéről, amelyik egyébként a hitükből fakadt. És akkor a következőket szedte össze, hogy a keresztjének a világ szemébe észrevehetően multikultik voltak, most így mondjuk, tehát mindenféle kulturális háttérből jövő emberek találkoztak a gyülekezetben. Voltak görögök, voltak zsidók, voltak rabszolgák, voltak szabadok, mindenféle bőrszínű, nyelvű, kultúrájú emberek jöttek ott, akik hittek Jézusban, és ott valahogy a gyülekezetbe találkoztak. Egy sajátos közösség volt, akkoriban nem voltak ilyen közösségek, egyáltalán nem voltak multikulti közösségek, bár már ilyen szűkebb közösségek, mert maga a társadalom multikulti volt akkor is, de ilyen, hogy itt valahol így összejövünk, és egy az Istenünk, egy az Urunk, egy a megváltónk, egy valakinek akarunk minnyájan engedelmeskedni, és szeretjük egymást, ilyen nem volt abban az időben. Úgyhogy erre úgy fölfigyeltek azért az emberek. Aztán megfigyelték és észrevették az első keresztjénekről, folytatja Hurtado, hogy szociálisan érzékenyek voltak. Tehát ez úgy szemet szúrt mindenkinek, hogy a rászorulókkal, a szegényekkel, az elesettekkel, a betegekkel, a haldoklókkal a keresztjének foglalkoztak. Lehajoltak hozzájuk, elmentek hozzájuk. Abban az időben nem voltak ilyen szociális szolgáltatások, mint manapság. Semmi nem volt. Nem voltak kórházak, meg beteggondozók, meg diakonisszák, meg nem tudom én kicsodák, apácák, akik ilyenekkel foglalkoztak volna. Senki nem foglalkozott. Valaki beteg lett, ott halt meg. Volt, hogy el se temették a halottjaikat a görög-római kultúrába. Nem mindenhol, de sok helyen így volt. Még a halottak tisztességes eltemetését is a keresztjének hozták be, hogy így mondjam, a köztudatba. Mert Isten teremtményét látták a holttestben is, és azt mondták, tisztelettel kell vele bánni. Tehát egyféle szociális érzékenység. A harmadik dolog, ami így feltűnt a világnak, a keresztjének cselekedeteiből, hogy megbocsátást hirdettek. Megbocsátást hirdettek. Ne, bántották őket sokszor, kritizálták őket, olykor tetlegesen is, ugye, de lemondtak mindenféle erőszaknak az alkalmazásáról a keresztjének, és megbocsátást hirdettek, és így erőszakmentességet, és igyekeztek jól cselekedni azokkal, akik őket bántják a környezetükből. A negyedik dolog az volt, hogy az életet védték. Ez is egy nagyon, nagyon különös dolog, már abban a világban is létezett abortusz. És a gyerekeknek úgynevezték kitétele. Kitették a gyerekeket, mert nem kíván gyereket, kirakták a piacra. Vagy az utca szélére lerakták. Megszülték, de ott hagyták valahol. Vagy meghalt, vagy fölvette valaki. Voltak ilyenek, akik erre szakosodtak, hogy fölvették őket, aztán elvitték, fölnevelték, lett belőle rabszolga. Jó pénzért eladták a gyerek rabszolgákat is. Szóval ennek akár az abortusszal való próbálkozásoknak, akár ennek a keresztjének ellene voltak. És mindig mondták, hogy ez az Isten ajándék, azért azt védelmezni kell, nem elpusztítani őket. De ezzel szembeálltak a korabeli nézetekkel és gyakorlattal. És az ötödik dolog, amit még Hurtado fölemlít, hogy teljesen forradalmi szexuáletikát képviseltek. Tehát ők nem mentek bele abba a szexuális kicsapongásba, abba a pornográfiába, ami az egész római görög társadalmat jellemezte. Az egészen szélsőséges volt, még szélsőségesebb, mint a mai körülmények. Ma is átitatja sajnos a társadalmunkat, a társadalmakat. Ez a jelenség, csak mindenki leplezi, meg titokba tartja, de közben pornót néz a társadalom, nem tudom, túlnyomó többsége. De itt, ott nyilvánvaló volt, hogy mi folyik. Pompeibe föltárták ezeket a falfestményeket, meg kiderültek ott olyan dolgok, hogy a római katolikus egyház annak idején letiltotta Pompei látogatását. A látogató központokat lezáratták annak idején, most már megnyitották őket, de volt egy időszak, hogy azt mondták, hogy aki oda megy, az olyan képeket, meg olyan dolgokat látott, amit nem kéne neki látnia. Úgyhogy ne lássák inkább. És akkor itt jöttek a keresztjének, akik akár Pompeibe is, úgy tűnik, hogy volt ott is keresztény közösség egyébként. Vannak olyan leletek, amik arra mutatnak, hogy az elpusztult városba élt kis keresztény közösség, de ők szembefordultak ezzel a dologgal, és hirdették a monogám heteroszexuális házasságot. Szóval tegyetek jót! Ezek Isten akarata szerinti, Krisztus akarata szerinti dolgok voltak, amikről itt Péter apostol beszél, vagy amikre utal. Jót cselekedtek ezek az emberek, és ezek jó dolgok, amiket most felsoroltam, mert Isten akarata, Krisztus akarata szerint való dolgok. Nem csak akkor voltak azok, ma is azok. Nekünk, ha keresztényeknek valljuk magunkat, nekünk is törekednünk kell legalább ezekre a dolgokra. És ha ezekre törekszünk, hogy befogadjuk magunk közé azokat, akik nem pont olyan emberek, mint mi, nem ugyanabból a társadalmi rétegből valók, talán nem is ugyanolyan nyelvi háttérből jönnek, nem abból a millióból, amit mi úgy megszoktunk itt magunk között, akkor is be kellene őket, és be is fogadjuk őket. Kell, hogy legyen bennünk is az a szociális érzékenység, hogy figyelünk egymásra, és látjuk valakinek valami baja van, akkor segítő kezet nyújtunk neki. Kell a megbocsátást hirdetnünk a bosszúállás helyett. Mi nem gyűlölködhetünk, nem tudom én, a baloldallal, meg a jobb oldallal kapcsolatban sem. Nem, mi a békességnek az emberei kell, hogy legyünk. Az élet védelméért ki kell állnunk. Az abortusz ma is egy probléma. Ki kell állnunk. Mindegy, hogy a katolikusok mit csinálnak, vagy mit csinál a jobboldali vagy baloldali kormány. Nekünk az Isten miatt ki kell állni az élet védelme mellett. Az élet szent. Isten magának tartotta fel a fölötte való rendelkezés jogát. Vagy itt van a szexuáletika, hát ezt már nem is mondom. Nekünk ebbe a tekintetbe is azt kell képviselni, mert az a jó, amit Isten, illetve Krisztusunk mond. Tegyétek a jót. De tovább lépek, mert ezek a keresztények bár jót tettek, De mit kaptak ezért? Mit kaptak ezért? Üldözést. Bántották őket. Ezek az emberek, akiket itt megszólít az apostol, ezek szenvedő emberek voltak. És hát ugye mondjuk így jó esetben, vagy jobb esetben nem azokat szokták bántani, akik jót tesznek, hanem azokat, akik rosszat tesznek. De ebbe az esetben itt is, meg azóta is sokszor a történetben, azokat bántják, akik jót cselekszenek. Hogyan bántották őket, arról a Biblia is beszél, de megint én az egyház történetet mondom nektek, mert az érdekes, hogy miket hordtak össze a keresztjének bántására a környezetük. Fönnmaradnak ugye mindenféle iratok meg, amikből lehet rekonstruálni, hogy akkor hogy is volt ez az egész, hogy bántották, mind bántották őket. Hát nyilvánvaló, hogy volt olyan, ezt mindnyáján tudjuk, amikor fizikálisan bántották őket. Tehát megpróbálták rákényszeríteni őket arra, hogy a császár istennek egy áldozatot mutassanak be. Le kellett tenni valami búzaszálakat, vagy nem tudom miket a császár szobra elé, és meg kellett hajolniuk, és akkor vallaniuk kellett, hogy a császár az úr, Kyriosz, tudom én, Augustus, ki kellett mondaniuk, hogy ő az úr. De a keresztények nem voltak erre hajlandók. Na akkor aztán jöttek a tortúrák, kínzások, hogy rávegyék őket. De ők azt mondták, hogy nem Augustus az úr, hanem Jézus az úr. Úr, a Kyriosz Jézus, vagy Kyriosz Krisztus. Ő az úr, mi nem mondjuk, hogy a császár az úr, mert a Krisztus az úr, Jézus az úr. Na, de akkor bezárunk benneteket börtönbe. Akkor se fogjuk mondani. Akkor elégetünk titeket mágián, vagy keresztre feszítünk benneteket. Akkor se fogjuk azt mondani. És aztán meg is tették velük. Ismerjük ezeket az évszázadokat, mert ezek nem 10-20 évig tartottak. Aztán volt olyan, hogy kezdték mondjuk az értelmiségi réteg, a görög-római kultúrában az értelmiségi réteg, sokszor úgy lenézte, alapvetően lenézte a keresztényeket, mert mondták, ezek ilyen tudatlan emberek. Ezek ilyen, és ráadásul az első keresztények legnagyobb része, hogy Pál is írja, nem értelmiségiek voltak, meg nem ilyen magasan kvalifikált emberek, hanem egyszerű emberek. És hát ezek ilyen senkik, így legyintettek rájuk, ezek ilyen senki emberek. És aztán mivel ezek a keresztények általában ugye gyülekezetekbe tömörültek, ezért nem vettek részt a római görög világba szokásos céheknek az életébe. A céhekben, amikor összejöttek az emberek, tehát a különböző gazdasági dolgokkal foglalkozó emberek, ugye úgy összejöttek. Összejöttek az ezüstművesek, vagy a borászok, vagy a mit tudom én, a földművesek, olyan céhekbe tömörültek, és akkor sokszor úgy összejöttek, találkoztak, egyeztették a dolgokat, és a keresztények nem mentek oda, mert ezek a céhgyűlések, ezek úgy kezdődtek, hogy valami áldozatot mutattak be az adott istenségnek, aztán beszélgettek egy kicsit, aztán utána meg leették, leitták magukat a sárga földig, és csinálták még, amit még olyankor lehet csinálni. És a keresztények meg nem mentek oda. Következésképp megszakadtak a kapcsolataik ezekkel az emberekkel. A saját környezetükkel nem voltak olyan elmélyült kapcsolatban az embertársaikkal, mint azok elvárták volna. És ezért azt mondták rájuk, hogy gyűlölitek az emberiséget. Ez volt a vád ellenük a többieknél. Mivel nem jöttök hozzánk, nem jöttök velünk, megkapták az odium generis humani, a jelzőt, hogy ti vagytok az emberiségnek az ellenségei. Hát ezek azért nem könnyű dolgoknak, valljuk meg. Aztán az egyszerűbb nép pedig, az még durvábban támadta őket. Kiderül az iratokból, hogy hát vádolták őket azzal, hogy hát ti csak mondjátok, hogy kép nélküli emberek vagytok, tehát nem egy Isten képet imádtok, hanem nincs kép az Isten tisztelet, nincs szobor, amit imádtok, mert ti valójában egy szamárfejű embert imádtok. Egy szamárfejű embert imádtok. Akkor azt mondták nekik, hogy ti istentelenek vagytok.
Mondták, Isten, mert ateói, tehát ateisták vagytok, istentelenek vagytok, mert nem imádjátok a sok-sok római vagy görög istent, hanem csak egyet. Ti ateói, az isteneket eldobjátok, nektek csak egy isten, az már nem is isten, az az egy. Ateisták vagytok. De ez is egy, nem is volt igaz. Akkor vádolták őket, hogy embervért isznak. Ugye, mert hogy az úrvacsoráról ez szivárgott ki valahogy, hogy ott hát semmit nem embervért ittak, hanem bort ittak, hogy emlékezzenek Jézusnak a kereszt halálára, mint ahogy mi is tesszük mindjárt. De nem, ez valahogy úgy jött le nekik, hogy ez birodalom elleni lázadók, mert hogy nem ismerik el ugye a császárt, és ezek lázadók, és lázítás szítanak. A lényeg, Tertullianust idézem, egyházatja volt, ezt írta a támadásokról. Ha a Tiberis kijönt a város faláig, ha a Nílus nem önt ki, ha az ég csatornái bezárulnak, és nem esik az eső, ha földrengés van, vagy ragály, vagy éhhalál támad az emberekre, tüstént ordítják, oroszlárok elé a keresztjénekkel. Minket okolnak értük, mondván, nem tisztelitek az isteneket, nem áldoztok a császárnak. Ezekért zúdítják ránk a vádat, hogy istentelenek és felségsértők vagyunk. De számunk azért mégis mindig növekszik, valahányszor letipornak, a keresztjének vére magvetés. Szóval azt mondja az apostol ezeknek a így meg úgy rágalmazott, bántott, fizikálisan is, erkölcsileg is nagy lejáratásnak kitett keresztjéneknek, hogy ti teszitek a jót, és ezért kapjátok ezt. De hogyan élitek meg a szenvedést? Ez a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a szentírási igényből. Ugyanis nagyon érdekes, hogy azt írja az apostol ezeknek a hívőknek, hogy miközben jót cselekszenek, és bántanak benneteket innen-onnan, vágnak benneteket, azt írja nekik, hogy boldogok vagytok. Ezt írja nekik, boldogok vagytok. Éppen úgy, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyekországa, vagy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Hát Jézus is jelezte, de ugye Péter is átélte egyébként ugyanezt, a dolgot, de most írja a többieknek, a hívő testvéreinek, hogy hát ti is boldogok vagytok. Hát egy különös tény megállapítás, hogy ezek az emberek boldogok voltak. Tehát hogy lehetséges? Hogy ők, akik Jézusra figyeltek, igyekeztek a akarata szerint jót cselekedni, dicsérni az Urat, a felsorolt, fel nem sorolt, tényleg jó dolgokat csinálták, és akkor ezért ütötték, vágták őket, ahol értek. És az ütés-vágás közepette nem keseredtek meg, nem szomorodtak el, nem estek kétségbe, nem fordultak magukba, nem lettek depressziósok, hanem azt mondja nekik, hogy boldogok vagytok. Hát persze, hogy boldogok voltak. Mert az ő boldogságuk nem ezektől a földi dolgoktól függött, hanem az Úrtól függött. Ők tudták azt, hogy Jézus a világ ura. És tudták azt, hogy ő meghalt értünk. Nekünk bűnbocsánatot szerzett, megváltott minket, a halál után boldog állapotba fogunk jutni, majd Jézus visszajön, újjáteremt bennünket, sőt, még az egész világot is újjáteremti, és egy olyan új ég és új föld lesz, ahol szeretet lakozik. Igazság és szeretet ölelgetik egymást. És ők ettől a Krisztustól voltak boldogok. A boldogságuknak a titka Krisztus volt, nem a földi körülmények. Bántanak minket, vagy nem bántanak. Ha nem bántották volna, akkor se azért lettek volna boldogok, mert jaj, de jó, most nem bántanak minket. Nem foglalkoztat, nem érintette a boldogságukat, hogy bántják őket, vagy nem bántják őket a kortársaik. Mert ők boldogok voltak, Krisztustól voltak boldogok, testvérek. Halljátok ezt ti, akik boldogságot kereső emberek vagytok? Halljuk ezt mi, amit mond itt az apostol, testvérek? Mert mi boldogságkereső emberek vagyunk, és hol keressük? Mindenhol a földi dolgokba, a teremtett dolgokba keressük. Majd, ha elvégzem ezt az iskolát, meg elérem azt az állást, meg ennyi pénzem lesz, meg olyan sikerem lesz, meg mit tudom én, mim lesz, családom lesz, meg jó férjem lesz, meg nem tudom én, mim lesz. Ilyen címem, meg olyan címem, meg karriert csinálok, meg sikerem lesz, és akkor boldog leszek. Akkor leszel boldog? Ki lesz akkor boldog? 1961. júliusában Ernest Hemingway a vadász puskájával fejbe lőtte magát. Az az Ernest Hemingway, aki mindent elért a földi életbe, amit el lehet érni. Mindent elért. Még Nobel-díjat is kapott, irodalmi Nobel-díjat. És ott állt az egész világ, értetlenül, hogy ez az ember, aki nagyon egyszerű körülmények közül jött, de fölkapaszkodott, és a tehetségénél meg mind a kapcsolat, szóval fölemelkedett. És minden megengedhetett magának. Pénze volt, női voltak, felesége is volt. Vadászott, ihatott, amennyit akar, nem tudom, milyen autói voltak, repülő, minden megvolt. Elismerte az egész amerikai világ, elismerte az egész európai világ, a nyugati kultúra, csodálattal nézte. Erre fogja magát ezt a jó kis vadászpuskájából, ugye úgy fejbe lőtte magát, hogy a fejéből nem maradt semmi gyakorlatilag. Mennyire boldog ember lehetett, hogy idáig jutott, nem? És azt gondoljuk, hogy ettől függ a boldogság. A boldogság, testvérek, máshol van. A boldogság Jézusnál van. Jézus a boldogság titka. Ő tud minket az ő kegyelmével, az ő szeretetével, igazságával boldog emberré tenni. Sőt, nem csak itt a földi életünkbe tud boldoggá tenni, hanem örökre boldoggá tud tenni. Végtelenül boldoggá tud bennünket tenni. De ahhoz nem elvetni kell őt, meg nem kizárni a szívünkből, meg az életünkből, meg 20. rangú szereplőnek, meg 105. szereplőnek minősíteni, hanem elsőnek, akiben rábízzuk magunkat, akire figyelünk, akit követünk, akit imádunk, akiért élünk. A boldogságnak ez a titka, testvérek. Boldogok vagytok, mondja azoknak, akik jót tettek, és minden igazságtalanság érte őket. Sőt, még az életüket is elvették. És nézzük aztán, hogy mire buzdítja az apostol ezeket az embereket, akik boldog emberek voltak. Mire buzdítja őket? Hát több dolgot is mondok, nem tudok mindenbe most már belemélyülni, mert elmegy az időnk. De először is arra buzdítja őket, hogy továbbra is tegyetek jót. Tehát ne unjatok erre rá, hogy jót cselekeztek, mert mondjátok, minek cseszünk mi jót, amikor úgyis bántanak minket. Akkor nem is cselekszünk úgy. De tegyétek a jót. Péter apostol levelébe a reménységről is nagyon sok szó van, de arról, hogy a hívőknek jót kell cselekedniük, annak ellenére, ami történik velük, ez a másik hódhangsúlyos dolog. Jót kell cselekednetek. Továbbra is Krisztus szerint kell élnetek, őt kell dicsérnetek, a szerinte való dolgokat kell végbe vigyétek. Tegyetek jót. A másik dolog, amit mond nekik, hogy ne féljetek, zavarba se essetek a környezetetek ellenségeskedése miatt. Ne féljetek, mondja nekik. Ne féljetek, mert nyilván megkísértette azokat is a gondolat, hogy hát félünk a jót véghez vinni, mert ha véghez viszük, akkor mi lesz a következmény? Akkor megint kapunk egy pofont. Vagy valaki hasba rúg minket, vagy börtönbe zárnak, vagy nem tudom, mi történik. Hát inkább akkor nem cselekszünk semmit, semmi jót, mert félünk. Mondja nekik, ne féljetek, mert a félelem az oda vezet majd benneteket, hogy együtt fogtok úszni az áradattal, és ugyanolyanok lesztek, mint a környezet. De nekünk nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem az erőnek, és a szeretetnek, és a józanságnak. Ne féljetek semmit, nincs okotok félni. Legyetek bátrak, így is lehetne átfordítani az ellenkezőjére. Jót tegyetek, és bátrak legyetek. Ne a félelem vezéreljen benneteket, hanem továbbra is Krisztus vezéreljen benneteket, és járjatok bátran azon az úton, amit ő mutat nektek. Aztán azt mondja nekik, hogy az Urat szenteljétek meg a szívetekben. az Úr Istent vagy Úr Krisztust fordításától függ, idéz nekik Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás prófétának azt hiszem a 8. részében mondja a próféta Izraelnek, hogy jön az asszír veszedelem a zsidókra, de azt mondja a próféta nekik, hogy ne az asszíroktól féljetek, hanem Istent féljétek. Istent jobban féljétek, tiszteljétek, szeressétek, mint ahogy az asszírokra tekintetek. Ne tőlük féljetek. És itt is ezt idézi fel Péter apostol a szenvedő hívőknek, hogy ne féljetek a könyv, hanem az Urat szenteljétek meg a szívetekbe, vagyis őt állítsátok a központba, Krisztusotokat, aki meghalt értetek, aki föltámadt, aki maga Isten fia, aki ül az Istennek a jobbján, aki szeretett benneteket, és szeret örök szeretettel, és védelmeztiteket, és megtart benneteket, és ellát mindennel, ami a boldogságotokhoz kell. Őt szenteljétek meg a szívetekbe, őt tegyétek a központba. Ezek a dolgok, testvérek, nekem is, meg nektek is szólnak. Mit csináljunk egy ilyen kultúrába, amelyikbe élünk? Tegyetek jó továbbra is. Ne féljetek semmit, hanem ehelyett féljétek az Urat, aki megváltott bennünket. Őt privilégizáljátok a szívetekbe. Őneki biztosítsatok rendkívüli pozíciót a lelketekbe. Nem is csak mondja az az elmétekbe, hanem a szívetekbe. Nem csak teoretikusan, a szívetekbe őt tegyétek a központba. Ne önmagatokat, mert ilyenek vagyunk, ugye, hogy magunk. Mi vagyunk a szívünk központjában, én állok. Meg a pénz, meg a siker, meg a hatalom. Ez motivál általában minden embert. De mondja, ne ez motiváljon, ne ez legyen a szívetek központjában, hanem Jézus legyen, az Úr Jézus legyen a szívetek központjában. Ez a teendőtök. És maradjatok meg ebben, és mélyüljetek el ebben. És aztán hozzáteszi a következő teendőjüket, ha pedig valaki megkérdez benneteket ezek után, hogy miféle titkotok van nektek, hogyan lehetséges az, hogy ti a jót tesztek, kaptok innen, kaptok onnan, és ti mégis kitartotok ezen az úton. Hát miféle hit, miféle reménység éltet benneteket? Miért nem vagytok szomorúak? Miért nem vagytok kétségbe esettek? Hogy lehet, hogy még mindig boldogok vagytok? Ha valaki számon kéri rajtatok a bennetek élő reménységet, akkor válaszoljatok neki. Észszerűen mondja nekik, itt az apologeó szót használja, amiből az apologetika, a hitvédelem szó jön, de itt nem elsősorban hitvédelemről van szó, hanem arról, hogy beszéljetek a bennetek élő Jézusról. Beszéljetek a legnagyobb kincsetekről neki. Világosan próbáljátok észszerűen, racionálisan elmondani, hogy ti Jézust szeretitek, Jézust imádjátok, ő az első a szívetekbe. Azért vagytok ilyenek. Azért teszitek a jót, azért viselitek el, hogy vágnak benneteket jobbról-balról, ezért vagytok boldogok, mert szívetekben ott van a megváltó. És ott van az Úr Jézus. Beszéljetek, amikor megkérdeznek benneteket, itt azt mondja, amikor megkérdeznek benneteket. Van, amikor megkérdezték a keresztényeket, vannak ilyen időszakok a történelemben, hogy megkérdezik a keresztényeket, hogy ugyan már ti miért vagytok ilyenek? Van, akinek eszébe jut ez a kérdés. Adja Isten, hogy eljöjjen olyan idő, hogy végre megkérdeznek minket, akár jobb, akár baloldali beállítottságú emberek, akár apolitikus emberek, hogy ti mégis miért vagytok ilyenek? Te Sipor Zoli, te miért vagy ilyen ember? Vagy te Sztanó Gábor, te miért vagy ilyen ember? Mégis. Vagy értitek? Sok embernek ma nem olyan időket, nem kérdezik meg, ezek hülyék, csak legyintenek, de hogy miért vagytok olyanok, amilyenek? Hát és akkor mit csináljunk? Akkor hallgassunk? Nem? Akkor ha kérdeznek, akkor mondjuk el, hogy egy titkunk van, Jézus. De egy kicsit érdekes dolog ez, mert nem azt mondja az apostol, hogy ha megkérdeznek titeket Jézusról, akkor mondjátok el, hogy kicsoda, hanem a bennetek élő reménységről kérdeznek meg benneteket. A reménységről. És itt ez nagyon fontos dolog, hogy a keresztényekről világos volt, hogy ezek az emberek nem a múltban élő, nem is a mában élő, hanem a jövőt is látó emberek. Mit reméltek ti? Mit hoz a holnap? Mit hoz a jövő? Akkor mondjátok el neki, hogy Jézus milyen jövőt ígért nektek? Ez nagyon-nagyon fontos. Nem csak az fontos, hogy Jézus ki nekem, hanem az, hogy Jézus mit ígért nekem. Mondjátok el nekik. Mit ígért Jézus a keresztjéneknek? Azon túl, hogy üldözni fogják őket. Azt is ígérte nekik, hogy ha meghalnak, akkor egy boldog állapotba kerülnek. Mit ígért még? Azt, hogy ez a boldogság, ez nem a végső, hanem föl fognak támadni a halálból. Mint ahogy Jézus föltámad, föl fogja őket támasztani egy új testben, egy új egzisztenciát kapnak. Új test, új lélek, egy hibátlan, egy bűntelen szív, bűntelen lélek, romlatlan test. Egy abszolút dicsőséges állapotba fogtok föltámadni, ami nem lesz a halálnak a fogja, a halálnak a rabja, semmilyen értelemben. És még mit ígért? Még azt ígérte, hogy új eget és új földet alkotok. És ott fogtok ti lenni velem, az én dicsőségembe fogtok részesülni. Egy kis időre? Nem, örökké. Egy olyan országba lehettek, ahol az igazság uralkodik, nem a hazugság. Egy olyan országba lehettek, ahol a szeretet fog uralkodni. Az igazság és a szeretet, ahogy már mondtam, ölelgetik egymást Ézsaiás prófétánál, mert ez ölelgetik egymást. Ahol igazság van, ott van szeretet. Ahol szeretet van, ott van igazság. A kettő összetartozik. Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, ezek közül a legnagyobb a szeretet. A hit is eltűnik egyszer, nem lesz rá szükség. A reménység is eltűnik, arra se lesz szükség. De az Isten országában a szeretet az megmarad. Az a szeretet birodalma lesz, az igazság birodalma. És ilyen ígéreteink, mondjátok el az embereknek, hogy tudják, hogy bennetek nem a reménytelenség lakik. Lakjon a reménység az ateistákba. Azoknak aztán nagy reménységük lehet. Nem? Itt a fiatalok már többször beszéltünk, ugye, a 20. századi egzisztencialistákról. Az egzisztencialista filozófia a halállal való szembenézésből született. Azt mondta Hegel a 19. század, hogy az egész világ fejlődik, minden előre halad, az ember megistenül, az emberiséget értette ez, hogy az egész emberiség meg fog istenülni a fejlődés kikerülhetetlen törvénye szerint. És egy iszonyat optimizmus fogta el az embereket. Hogy haladunk megállíthatatlanul, Istenné fogunk válni. Csak időkérdése az egész, és minden problémát megoldunk. És a Földet Isten országává változtatjuk. Aztán puff, az első pofon jött a Titanic elsüllyedése, aztán utána jött a első világháború, a maga nem tudom hány millió halottjával, aztán a második világháború, közben a gazdasági világválság, és az egzisztencialisták ott álltak, és azt mondták, hogy majdnem mutattam valamit, hogy ezt nektek, hegeli Jánosok. Tudjátok, hogy mi hova fejlődünk mi. Sehova nem fejlődünk. Amivel egyes embereknek és mindenkinek szembe kell nézni, az a rohadt halál. Ez. Nézzetek szembe vele, ne álmodozzatok itt össze-vissza idealista álmot, hogy majd hova fejlődünk. Mert a tudomány, meg a technika, meg a nem tudom micsoda. Nézzetek szembe azzal, hogy a sír a végállomás. Nem csak nektek, az egész mindenségnek. Mondták, nem hívők voltak, ezek ateisták voltak az egzisztencialisták. Heidegger a fő egzisztencialista száműzte Istent a gondolkodásából. De végül, mielőtt meghalt volna, csináltak vele egy interjút, és a Spiegelben megjelent, és azt mondta, már csak egy Isten tud megmenteni minket, ha lenne. Ugye? Ezt nem tette hozzá, de ott bujkált a szavaiba. Ő már nem tudott hinni. Boldogok ezek az emberek, testvérek? Olvassátok, ezek nem filozófiai könyveket írtak az egzisztencialisták, hanem regényeket. Regényeket írtak, hogy érzékeltessék az emberekkel, a regényekbe öltöztették a filozófiai gondolataikat, az undorba, meg az idegenbe, meg a... Olvassátok! Piszok lélekemelő olvasmány mindegyik. Reménykeltő, boldog emberek seregeivel találkozunk bennük. Testvérek, boldogtalan az ember. Hiába remél akármit. Szerencsétlenek. Camus azt javasolta az embereknek, hogy törődjetek bele, hogy az élet értelmetlen, és próbáljatok valami értelmet adni neki azzal, hogy küzdötök ezért, meg azért, meg amazért. De teljesen mindegy, mert hiába harcoltok ezért, meg azért, meg amazért, az nem változtat semmit a lényegen, hogy az egész úgy, ahogy van, értelmetlen. Törődjetek bele az abszurdba, és akkor boldogok lesztek, mint Sziszifusz. Ez volt a nagy tanítás. Hát nekünk nem ez a tanít. Milyen reménység él bennetek? Mondjátok el. Hadd legyen egy a reménytelen és a hiú remények világába. Hadd szólaljon már meg ez az üzenet. Általatok, akiket jót cselekeztek, akiket ezért ütnek, vágnak, elégetnek, oroszlánok elé dobnak, de ti csak boldog mosolyalot álltok, mert azt mondjátok, hogy mindegy. Tesszük a jót, nem félünk, nincs bennünk félelem, szabadok vagyunk. Nincs bennünk félelem, mert olyan ígéreteink vannak, amik egyszerűen rabul ejtettek bennünket. És nem is az ígéretek, maga az ígérettevő. A Krisztus rabul ejtett minket. Hát én azt kívánom magamnak, meg mindjártoknak, hogy legyen ez a végszó, hogy ez a küldetésünk a világban. Ebben a, ismétlem, hogy reménytelen, illetve hiú remények által éldegélő világba. Szóval mondjatok valamit Jézusról, ami megváltó Úrunkról, és bízzátok rá magatokat. Boldogok lesznek, és szabadok lesznek. És tudtok majd beszélni jó lelkiismerettel, békességgel arról, aki megváltott bennünket, aki a mindenség ura, aki jön felénk, és aki felé tartunk mi is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy apostolaid által szólottál a régi keresztjénekhez, és szólsz hozzánk is mai keresztjénekhez, és olyan megdöbbentő, hogy a kürt szava, ami akkor is megszólalt, és ma is felharsan, ugyanúgy érvényes. Rájuk is érvényes volt, ránk is érvényes. Köszönjük te néked azt, hogy te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi urunk, szeretnénk téged imádni, szeretnénk téged követni, szeretnénk jót cselekedni, és mint akik benned megtalálták a boldogságukat, szeretnénk valóban szabadon beszélni rólad, bizonyságot tenni arról a kincsről, amit benned és általad nyertünk, és amit még majd elnyerünk. Köszönjük te néked, hogy vissza is nézhetünk a jelenbe, fölvállalhatjuk a feladatainkat, és köszönjük néked, hogy a jövő abszolút reményteljes a számunkra. Köszönjük néked, Jézusunk, azt, hogy te minden ígéretedet betartod, amiket nekünk is tettél, és nem hagysz bennünket cserben, egy pillanatra sem. Köszönjük néked, hogy valami egészen más szívbeli indulattal és érzésekkel élhetjük az életünket, akár iskolába járunk, akár dolgozunk már, akár nyugdíjasok vagyunk, vagy betegek, vagy egészségesek vagyunk, mindegy. Köszönjük néked, hogy Te veled boldogan élhetjük az életünket, és egy boldog jövő felé menetelhetünk, ami nem illúzió, nem valami vágyálom, hanem teljes valóság. Köszönjük néked, Jézusunk, a mai igédnek a tanítását, és köszönjük a terített urasztalát is. Köszönjük, hogy miközben a jövőről beszélsz, a közben a múltról is beszélsz. Köszönjük, hogy ott van a múltban a kereszt, a világtörténelem legfontosabb eseménye. Köszönjük, hogy az a kereszt is, a te kereszted, a Golgotai kereszt is megmondatott előre, évszázadokkal, évezredekkel előre, és aztán úgy lett, az ígéret valóra vált. És köszönjük, hogy annak köszönhetünk mindent, hogy te magadra vetted a bűneinket, és nekünk a büntetést is magadra vetted, és nekünk kegyelmet és irgalmasságot szereztél Istentől, a mi teremtőnktől. Köszönjük néked, hogy szerettél bennünket már akkor is, amikor még nem voltunk, és hogy most visszaemlékezhetünk az úrvacsora révén erre a csodálatos múlt eseményre. És köszönjük te néked azt, hogy ugyanakkor a jövőbe is vezérelsz, hiszen azt mondod, hogy ezt kell cselekednünk, amíg vissza nem jössz. És együtt lehetünk majd veled a te országodban. És így ígérted, hogy együtt eszel és együtt iszol velünk majd kenyeret és bort a mennyei hazában. Köszönjük te néked ezt a jövőt, ami a múltra épül. Segíts bennünket, hogy higgyünk benned, és új életet, boldog életet találjunk benned mindnyájan. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, amikor esedezünk gyülekezetünkért, esedezünk azokért a fiatalokért, akik idejöttek közénk, akik más gyülekezetökből jöttek, áld meg az életüket, áld meg ezeknek a háttérgyülekezeteknek az életét, add, hogy hirdettessék ott is a tiszta evangélium, a Krisztusról való beszéd, áld meg ezeket a keresztény közösségeket is, Urunk. imádkozunk hozzád a beteg testvéreinkért, hogy légy gyógyítójuk kórházakban, vagy otthonukban vannak, légy velük, Urunk, és erősítsed őket, és légy közel a szívükhöz. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, azért a családért is, akik múlt héten kellett, hogy megálljanak az urna mellett. Imádkozunk, hogy vigasztald a szívüket az itt maradottaknak, és vond magadhoz közel minnyájukat a nehézség által is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. A te orcádnak világosságánál jár ez, ó Uram! Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik magukat elkészítették, és akik bírják egyházunk fölhatalmazását is, hogy részt vegyenek ebben a szent vacsorában. Hirdetem a testvéreknek együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Halász Imréné, Farkas Rozáliától búcsúztunk pénteken a Deszki temetőben délután 14 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt lányának, unokáinak, az egész család, minden kedves tagjának. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy jövő szombaton, 23-án, 9:30-tól, Kisteleken, a múzeumkertben lesz egy csendes nap. Elsősorban a kisteleki testvéreket várják oda, az ottani lelkész barátunk, lelkész testvérünk Szabó János szervezi az egész alkalmat. De mi is, természetesen mi is meg vagyunk hívva, úgyhogy ha valakinek van ideje, meg szívesen kimegy, örömmel kimegy, akkor szeretettel várják. Tehát ez jövő szombat, 9:30, Kistelek, nem a templom, a múzeumkert. Egy kicsit tovább kell menni a templomtól az állomás felé, és ott van jobbra ez a kert. Még a múlt években egy tanyára tudtunk kimenni, mert ott valaki felajánlotta, de most az a tanya már sajnos nincs, úgyhogy az nem áll a rendelkezésre. De a múzeumkertben megtartjuk ezt a csendes napot. Szeretettel várnak ott bennünket. Ha valaki menni akar, az jelezze előre Jánosnál, mert ebédet készítenek, és tudni kell nagyjából azért, hogy hány emberre számítsanak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, még egy perc türelmeteket kérem. Pauk János gondnok testvérünk egy mondatot hadd szóljon a közöttünk lévő vendégekhez, és utána énekeljük a záró énekünket, a 448. dicséretet. Nem megyek el, mert a másik felé itt van nála.
Össze vagyunk kötve. Reméljük az Úr előtt is. Kedves fiatal testvérek és maradéka a gyülekezetnek, sok szeretettel köszöntelek benneteket, és reméljük, hogy jövőre is itt lesztek. A reménység, mint tudjuk, egy elég nehéz probléma a hétköznapi életben. Itt valamennyien olvastátok és tanultátok Csokonai is így, és sóhajt fel Lillával kapcsolatos versében, hogy hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet. Tehát a hétköznapi életben egy reális dolgokon túli dologról van szó, amikor már tulajdonképpen semmi sem segít, csak a reménység. Most ezzel ellentétben Pál apostol A korintusbeliekhez nyilvánvaló akkor is probléma volt már, ez nem hiába írta Pál, helyesebben sugallta az Úr számára az igét. Így ír a 1 Korintus 15:20-ba az elején, ám de Krisztus feltámadt a halálból. Hát kedves testvérek, ezt azért írta és azért mondja itt most nekünk is, mert a mi reménységünk az nem egy ilyen irreális dolgokban való reménység, hanem a valóságos, élő Jézus Krisztusban való reménység. Ám de minden reménytelenségünkön túl, még Csokonai és Lillával kapcsolatban, ám de Jézus feltámadt, és ő most is ott ül, ott uralkodik az Atya Istennek jobbján. És azért merünk titeket üdvözölni, úgy, mint a reménységnek rabjait, hiszen Zakariás írja 9.12-be, ezt érdekes, érdemes egyébként utána nézni, tehát Zakariás 9.12 elnézést, hogy térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Mondja ezt Krisztus előképeként, ahogy ott ír az atyafiakhoz, tehát térjetek vissza a reménységhez, ami Krisztusunkhoz, az erősséghez, az ő rabjaikhoz. Egyébként az, hogy reménységnek rabjai, és így nevezünk most, így nevezzek most titeket is, és mi magunkat is, hogy a reménységnek rabjai, nagyon megpróbálta a fordítókat, és csak a legkiválóbbak, hogy csak kettőt említsek, Károli Gáspárt és James Kinget. James King is így fordítja, hogy prisoners of hope. Mások ezen elcsúsznak, valami mást írnak, de a reménységnek a rabjai. Nos, hát ezek vagyunk, térjetek velünk együtt az Úrhoz, az élő Jézus Krisztushoz, mint amit Pál a atyafiaknak, korintusbeliaknak írt, és ezzel bocsátunk el most benneteket, ám de Krisztus feltámadt a halálból. Áldás, békesség Isten veletek!
Köszönjük szépen!